Farkas Sándor alezredes, a debreceni székhelyű 5. Bocska István lövészdandár új parancsnoka, aki a Magyar Honvédség legnagyobb szárazföldi alakulatánál Szlosztyár Balázs dandártábornokot váltotta. Farkas Sándor alezredes 2 évtizedes katonai pályafutása során több egységnél szolgált, külföldi missziókban vett részt, oktatta a leendő tiszteket, és most a Honvédelmi Minisztériumból érkezett Debrecenbe. Olá Ilona a riporter.
Új parancsnok került a debreceni székhelyű 5. Bocska István lövészdandár élére. Milyen életút, milyen pálya vezetett idáig?
Nem mondom, hogy hosszú, mert akkor akik lényegesen régebb óta vannak a seregben, akkor lehet, hogy megköveznek érte, de egy közel 20 éves életpálya áll mögöttem. Ha a főiskolát is belevesszük, akkor már 20 fölött járok. Nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam. A főiskolát azt még a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen kezdtem, gépesített lövész szakon, és tanulmányi eredmények, nyelvi képességek, fizikai képességek miatt 3. év elvégzése után elkerültem az Egyesült Államokba, és ott sikerült 2 szemeszteren keresztül tanulnom. Ez nekem alapvetően határozott meg, én úgy érzem, a karrieremet. Nyilván az itthoni képzés is nagyon magas színvonalú volt és nagyon jó, de az a mentalitás, amivel ott kint találkoztam, az döntően és alapvetően meghatározta, hogy nekem mindig a cél, a kitűzött cél az első, nyilván az emberek érdekeit figyelembe véve, és én mindig mindenkor addig megyek, ameddig meg nem valósítom a célomat. Tehát ez nálam itt alapvető, és ez az Egyesült Államokban alakult ki, én úgy gondolom.
Neked egy nemzetközi szemléletet és rálátást is adott.
Igen. Tehát teljesen más szempontból. Nyilván Magyarország egy kisebb ország, kisebb hadsereg, ott egy nagyon nagy ország, nagyon erős ország, nagyon nagy hadsereggel. Ebből volt is nem nézeteltérés, de különböző érdekek, különböző nézőpontok, és ezeket nagyon érdekes volt már 21 éves koromban, hogy ezeket ütköztethettem az Egyesült Államokban más diákokkal, vagy akár oktatókkal, nevelőkkel, tanárokkal is. A főiskolát itt Magyarországon 2003-ban fejeztem be, és az első tiszti beosztásom a Szolnokon volt, az akkori 88-as zászlóajnál, ott szakaszparancsnokként, mint általában minden hadnagy szakaszparancsnoki beosztást láttam el. Ez volt életem egyik fénypontja. Nagyon közel az emberekhez, kevés papírmunka, szinte mindig a gyakorló téren, erdőben, távol minden előjáró parancsnoktól elmondták.
Olyan igazi katonáskodás volt?
Igen, én nagyon élveztem, meg szerintem a szakasznak vagy a katonáimnak a jelentős része is így volt vele, hogy tudták, hogy többet kell nálunk vagy velünk a mi alegységünknél, meg főleg nálam végrehajtani, de tudták mindig, hogyha megcsináljuk rendesen a feladatot, akkor a jutalom az mindig jött utána. Úgyhogy ez volt életemnek a egyik legjobb időszaka, így mondom. Nem. Miután ezen túljutottam, utána számos beosztást töltöttem be Szolnokon, körülbelül 10-11 évet töltöttem el, szakaszparancsnok, századparancsnok helyette századparancsnok, dolgoztam a zászlajnak a törzsében is, és 2012-ben, ha jól emlékszem, akkor volt egy nagyobb váltás, akkor felkerültem Budapestre, akkor már a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, és ott mint gyakorlati oktató folytattam a pályafutásomat. Ez szintén sok terepmunkával is jár, gyakorlati oktató, tehát gyakorlatban oktattam a leendő tiszteket arra, hogy a harcászatnak a fortéja megtanulják, meg amiket én tapasztaltam saját pályafutásom során, akár iskolákban, akár különböző missziók során, azokat igyekeztem átadni nekik.
Azt jelenti, hogy egy megint új szemlélet került az életébe, hiszen oktatóként állt hozzá a katonasághoz. Ez azért nem minden honvédnek adatik meg, mik a tiszt sem.
Ezért is volt új szemlélet, meg azért is, mert korábban ugye szerződéses katonákkal foglalkoztam. Viszont a főiskolán vagy az egyetemi képzésben ott nem szerződéses katonákkal kellett foglalkoznom, hanem leendő tisztekkel. Tehát őtőlük nem csak azt vártuk el, hogy vakon teljesítsék azt, amilyen feladatot vagy parancsot kapnak. Nyilván az is benne volt, azt is meg kellett tanulniuk, de őket már valamilyen szinten gondolkodni és előre látni kellett megtanítani, és talán ez a legnehezebb, nem tudom, sikerült-e. Egyébként, akiket oktattam annak idején a főiskolán, ők közülük jó néhányan most itt Debrecenben szolgálnak. Találkoztam velük, hogy a hétfőn érkezett haza Koszovóból a missziónak az utolsó váltása, és már a repülőgépről leszállva láttam, hogy többen vannak köztük, akiket annak idején a főiskolán oktattam, hogy ez hatalmas élmény volt nekem.
Valószínűleg jó alap lesz az együttmunkálkodáshoz, tehát oktatóként dolgozott, ez volt a következő lépcsője az életpályának azután.
Igen, és ez volt az az időszak, amikor a jelenlegi honvédség parancsnok volt itt Debrecenben a parancsnok, és ő kérdezte, hogy lenne kedvem eljönni és dolgozni a dandárnál, természetesen újra vissza a katonák közelében, a valós élet, az igazi élet, kiképzés, és azt mondtam, hogy természetesen igen, és akkor a 39. zászlajnak a zászlajparancsnok helyettesi beosztását töltöttem be. Nagyon rövid ideig voltam itt, ez 8 hónapot jelentett az életemből, majdnem végig a Hajdúhatházi gyakorlótéren töltöttem ezt az időt katonákkal, ez megint óriási óriási szuperélmény, csak kiképzés, a kedvencem, amivel foglalkozhattam. Ugye most már, hogy kicsit feljebb jutottam, több most már a papír, kicsit távolabb vagyok az emberektől, ez nem annyira vidám, de ezt is meg kell csinálni, de ha tehetném, akkor visszamennék azokhoz az állapotokhoz.
Hát hiába a ranglétra már csak ember. Ilyen, hogy egyre feljebb jut az ember, akkor egy kicsit nagyobb távolságra kerül, feljebb kerül
igen,
a
igen.
mindennapi élettől. Mikor volt ez a 8 hónapos ciklus?
Ez a 8 hónapos ciklus 2017-18 környékén volt.
Akkor még mindig van pár év, amíg visszajutott Debrecenbe,
igen,
a debreceni dandárhoz.
Igen, ezt a 8 hónapos debreceni kiruccanást követően visszahívtak Szolnokra, akkor már a különleges rendeltetésű dandárhoz, és ott egy osztag parancsnoki beosztást ajánlottak fel részemre. Ez a karrieremben előremutató volt, és megint egy nem is kisebb, hanem nagyobb váltás, szemléletváltás, különleges erő, ezért elfogadtam azt a beosztást, és ott voltam körülbelül másfél éven keresztül. Ott egy új típusú, úgynevezett rohamlövész képzést kitaláltuk, felállítottuk közösen az osztagnak a törzsével, és azt meg is valósítottuk, majd miután felkészültünk, utána Irakban vettünk közösen részt egy műveleti feladatban, egy misszióban. Ez sem tartott túl sokáig egyébként, egy ilyen másfél-két évet voltam ott, és utána megint az akkor már helyettes államtitkárként dolgozó dr. Ruszin Szendi Romulus, most altábornagy úr hívott, hogy dolgozzak vele a minisztériumban, és akkor kerültem át a Honvédelmi Minisztériumba, a humánpolitikáért felelős helyettes államtitkárságra, és ott dolgoztam együtt akkor altábornagy úrral.
Altábornagy úr is korábban a Bocskai Dandár parancsnoka volt, úgyhogy többszörösen összefonódnak a szála, korábban a Hajdúhadházi bázis, az is ugye a Bocskaihoz tartozik, tehát már kapott ízelítőt az itteni dandár munkájából, feladatköréből. A volt parancsnok mellett dolgozva gondolom ez tovább erősödhetett, úgyhogy ehhez képest akkor már nem is olyan meglepő, hogy most itt Debrecenben a Bocskai Dandár élén kötött ki.
Hát a mi múltunk még lényegesen messzebbre vezethető vissza, már Szolnokon is együtt dolgoztam vele, ő volt ott a zászlaj parancsnok annak idején, és amikor ő ott zászlaj parancsnok volt, akkor én az egyik század parancsnok beosztásban szolgáltam, meg egyébként Afganisztánban is voltunk együtt, ő akkor 2011-12-ben Afganisztánban a PRT-nak, az újjáépítési csoportnak volt a parancsnoka, és én akkor ott kint, mint hadműveleti tiszt vettem részt abban a misszióban. Úgyhogy ott is dolgoztunk együtt, akkor itt a dandárnál, minisztérium, úgyhogy igen, van közös múltunk, meg remélem jövünk is.
Az, hogy a 5. Bocskai István lövészdandár élére került, ami mégiscsak a magyar hadsereg meghatározó egység, a legnagyobb szárazföldi alakulat, ahogy mondani szoktuk, ez milyen lépés, vagy milyen újabb váltás az eddigiekhez képest?
Maga beosztásra mondanám azt, hogy nagyon nagy váltás. Az, hogy gépesített lövész alegységről beszélünk, ez eljárásokban nem jelent különbséget, ezt tanultam már főiskolán is, meg végig nagyjából ezen a vonalon mozogtam. A beosztásnak a szintje az, ami jelentősen más. Ugye, ahogy korábban említettem, alacsonyabb beosztásokban lényegesen közelebb vagyunk tisztek az emberekhez, sokkal gyakorlatiasabb a munka, amit el kell végeznünk. Ez a beosztás lényegesen összetettebb. Tehát sajnos a szakma, amivel foglalkoznunk kell, az a munkámnak a kisebb hányadát teszi ki. Kapcsolattartás, jó kapcsolatok ápolása, előjáróval próbálok egyezkedni, egyezkedések, próbálunk dőlőre jutni, hogy hogyan vigyük tovább a dandár, ez teszi ki az időnek a nagy részét, de a gyakorlati munka sajnos nagyon-nagyon a minimálisra csökkent.
Hát ezt meg kell szokni egy parancsnoki beosztásban, ugyanakkor óriási felelősség az, hogy most már ennyi emberért ön tartozik felelősséggel, és gondolom abban is számottevő lesz az ön része, hogy merre fele lép a dandár, folytatja az eddigi útját, vannak esetleg olyan most aktuális feladatok, kihívások, amikre külön készülni kell. Tehát egy új parancsnokkal talán jöhet egy új szemlélet, de közben mindig igyekeznek folytatni a megkezdett munkát és a megszerzett tapasztalatokat hasznosítani.
Hát a dandár előtt rengeteg feladat áll. Ha csak a műveletekre gondolok, amik az elsődlegesek a dandár szempontjából. Itt alapvetően kettő típusú műveletet különböztetnék én meg, ami Magyarország határain kívül zajlik, meg ami Magyarország határain belül. A külföldi műveletek közül a legnagyobb műveleti feladatunk az a koszovói feladat, és hétfőn érkezett haza az előző váltásnak az utolsó embere is, illetve a parancsnok, mivel megtörtént a teljes váltás. De egyébként saját magunkat váltottuk, tehát a dandár egyik zászlaját egy másik zászlajunk váltotta, tehát tovább visszük ezt a zászlót kint, a dandár folytatja ezt a feladatot. Ezen kívül külföldön a következő misszió, ami még nagyon-nagyon fontos, körülbelül megközelítőleg 20 fővel részt veszünk az ENSZ égisze alatt működő libanoni műveletben, hamarosan egyébként ők is váltásra kerülnek. Ezen kívül itthoni feladatokat is, hát hiszen ott vagyunk a határon, a déli határon, most ott vagyunk az északkeleti határon is, ott voltunk a kórházakban is, úgyhogy számos feladatunk van. Ezek mellett persze a kiképzés, hogy ezekre a feladatokra felkészüljünk.
Hazai és nemzetközi gyakorlatok.
Hazai és nemzetközi gyakorlatok, valamint ez nem annyira közismert, hogy most először történt történt meg az, hogy a teljes koszovói műveletnek a parancsnoka egy magyar tábornok. És mivel magyarok viszik ott a zászlót az egész művelet élén, egy úgynevezett hadműveleti tartalék zászlóját fel kellett állítani, ami egyébként itthon áll készenlétben, tehát ők nincsenek kint műveleti területen, de ennek egy nagyon összetett és komplex és hosszú felkészülési folyamata volt, hogy elérjék a készültségi szintet, és ezt a tartalék zászlóját is a dandárnak az állományából kellett, vagy kell kiállítani, ami egyébként hamarosan rotálásra került, de szintén megint saját magunkat fogjuk rotálni, és a dandárnak egy másik zászlója fogja a jövőben ellátni ezt a készenléti feladatot.
Egy nagyon izgalmas, sajnálatos módon, talán nem is ez a jó szó, hogy izgalmas, hanem veszélyes időszakban vette át a Bocskai Dandár parancsnokságát. Nyilvánvalóan hadititkokról nem beszélhetünk, de ön is megemlítette, hogy az itthoni szolgálatban most az északkeleti határok védelme is megjelent. Ugye az elmúlt két év a járványról szólt, ami megint csak plusz feladatokat rótt a katonaságra, nem a normális katonai feladatokat, amiket egyébként ettől függetlenül el kellett látni, tehát amire egy honvéd felesküszik a hazavédelme, az elsődleges volt eddig is. És akkor most itt egy újabb helyzet, egy háborús fenyegetettség szituáció, amiben helyt kell állni. Nem egyszerű, ugye most se Debreceni, se egyáltalán magyar katonának lenni.
Ha azt mondanám, hogy katonának, meg parancsnoknak, de egyáltalán általánosságban katonának lenni bármikor is egyszerű, akkor nem mondanék igazat. Eddig sem volt egyszerű, ez most még komplikáltabb és összetettebb, mint volt. Igen, ugye, hogy a magyar honvédségnek a többi alakulata is, ugyanúgy a dandárnak az állománya is részt vesz most abban a feladatban, műveletben, ami az országnak az északkeleti határán, határ mentén folyik.
Igényel ez öntől egy plusz lelkierőt, vagy elszántságot, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Tehát, ahogy mondja, katonáskodni sosem egyszerű, egy nagy alakulat élére állni sosem egyszerű, egy parancsnoki beosztás mindig rengeteg felelősséggel jár, de most talán ez még nagyobb hangsúlyt kap. Egy új parancsnok, hogy megvesse a lábát, hogy megalapozza a tekintélyét, pláne egy ilyen szituációban ehhez kell valami plusz.
Nem hiszem, hogy kell hozzá plusz, és én itt nem is saját magamra helyezném a hangsúlyt. Én a törzsemtől, illetve a beosztott alegységektől maximálisan megkapok, úgy érzem, minden támogatást. Én itt a hangsúlyt és a pluszt inkább a katonákra helyezném. Persze nekünk is rengeteg dolgunk van itt Debrecenben, benne a laktanyában, sokat megyünk laktanyán kívül is, de én azért minden nap valamilyen szinten otthon alszom, viszont a katonák, ők nem. Tehát ők hetekig kint vannak a határon, távol a családtól, és iszonyatos erőfeszítések árán, rendkívül kemény munkával teszik azt, ami a dolguk az adott feladatban. Tehát az érdem az nem a miénk. Megcsináljuk mi is, amit tennünk kell, de az érdem az ott kint a katonáké, ők viszik el a feladatnak a nagy részét, ők azok, akik megérdemlik a köszönetet.
Ahogy mondta, több helyen szolgált, többfajta feladatkörben sokféle rálátást kapott erre a szép hivatásra. Az, hogy ön katona lesz, az úgy mindjárt az elején eldőlt egyébként?
Nem tudom, hogy mikor tudatosult ez bennem, hogy én katona akarok lenni, de azt tudom, hogy már óvodás korom óta valamilyen fegyveres szervhez akartam tartozni, és ez abban nyilvánult meg a legjobban, hogy a farsangi ünnepekkor én már mindig kovbolynak vagy serifnek öltöztem. Tehát azt már tudtam kisgyermekkorom óta, hogy én valamilyen módon vagy a rendőr, vagy a honvédséghez csatlakozni szeretnék, és amikor eljutottam oda, hogy pályaválasztás, akkor honvédséget jelöltem meg a Nemzetvédelmi Egyetemet, igazából egyetlen, tehát máshova nem is jelentkeztem. Én úgy voltam vele, hogy vagy ez, vagy semmi.
És akkor most a Bocskai parancsnokának lenni mondhatjuk, hogy egy gyermekkori álom megvalósulása?
Mondhatjuk, hogy parancsnoknak lenni, akkor még így konkrétan a Bocskai dandárt nem álmodtam meg. Igazából abban az időben még nem is volt ilyen nagyon nagy vágyam, hogy én parancsnok legyek, vagy egy dandárt vezessek, egyszerűen csak az, hogy emberekkel együtt kint a terepen harcászkodni tudjunk, fejlesszük saját magunkat, mind fizikailag, mind a harcászati képességeinket. Tehát ez akkor még így nem fogalmazódott meg bennem, hogy én dandárparancsnok szeretnék lenni. Ez, ahogy szépen haladtam előre, végeztem a magyar, illetve a külföldi iskolákat, így lassan alakult, hogy igen, ebből még többet lehet kihozni, még többet tudok tenni talán akkor, hogyha minél magasabb beosztásba kerülök.
Farkas Sándor alezredes, a debreceni székhelyű 5. Bocskai István lövészdandár új parancsnoka. Vele beszélgettünk az elmúlt percekben.